Ez itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
Köszöntünk mindenkit az Ásatalk Podcast harmadik évadának harmadik részében. Vendégünk Bánfi Eszter, a Römis Germánise Kommissionnak az igazgatója, illetve az Európai Régész Szövetség elnöke, és mint az előbbi beszélgetésből kiderült, az ELTE Régészettudományi Intézetében is tanít. És nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást ebbe a részbe.
Én is örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon szépen köszönjük. És én át is passzolom a szót Bercinek, aki, ha minden igaz, készült egy ilyen kis icebreaking kérdéssel, ezzel szoktak indulni a beszélgetéseink, hogy valami kis akció legyen rögtön a beszélgetés elején. Igen. Berci, tiéd a szó.
Én egy olyan kérdést hoztam, ami szörmentén kapcsolódik a mostani témánkhoz. Az lenne a kérdés, hogy Izraelben, a Rakefet barlangban megtalálták az eddig ismert legidősebb sörmaradványt. És hogy ez a sör mennyi idős?
Ez nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom, mindjárt ezzel kezdem, hogy erre a kérdésre egész pontosan nem tudok válaszolni, de annyi egészen biztosan tudható már ma is, hogy a gabonaféléket, illetve gyümölcsöket már jóval a letelepedés és az élelemtermelés kezdete előtt fermentálták. Mégpedig azzal a céllal, hogy valami olyat kogyvaszanak belőle, amitől jó berúgnak. És ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyidős az emberiséggel, legalábbis jóval korábbról vannak ilyen nyomok, mint az újkőkornak a kezdete, amikor is ugye elkezdődött a földművelés és a gabonatermesztés.
Te akkor most mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az, hogy eljutottunk odáig, hogy hatalmas traktorok és kombájnok termelik be a gabonát július végén itt az Alföldön, az valahonnan onnan indult, hogy az emberek szerettek volna berúgni?
Az az érdekes, hogy ez nem is akkora mellőtrafálás ez a kérdés, mert valóban vannak olyan régészek, akik komolyan pedzegették, sőt még ma is időről időre felröppentik azt a gondolatot, hogy az egész neolitizáció tulajdonképpen erről szólt, hogy legyen jó sok gabona, amit aztán erjesztéssel, alkoholos itallá lehet alakítani. Én szerintem ez túlzás, de biztos, hogy valahol ott van a hátsó gondolatokban, az emberiség gondolkodásában. Mindig is megtalálta a módját annak, hogy bizonyos ilyen tudatmódosítószerekkel egy kicsit jobban érezze magát. Jellemzően ünnepségek olyan alkalmakkor, amikor nagyobb tömeg gyűlt össze.
De hogy időben akkor merre járunk ennél a Rafah barlang, vagy mi volt a...
Rakefet barlang.
Erről nem tudok.
Egy tippet kérünk.
De az biztos, hogy például Göbekli Tepén, és akkor azt viszont meg tudom mondani, hogy a 10.-9. évezredben járunk Krisztus előtt, hatalmas nagy kőedényeket találtak, aminek a belsejében bizony gabona maradványok voltak, úgyhogy ezek valószínűleg a sör erjesztésére egyfajta, hát nem tudjuk pontosan milyen, valószínűleg ilyen főleg vadon nőtt gabonákat erjesztettek, de valószínűleg az összejövetelék, a gathering time, az arról is szólt, hogy sört ittak, méghozzá nem kis mennyiségben.
Bence, egy tipp?
Én megpróbálok akkor egy korábbi, csak hogy just for fun. Én azt mondom, hogy mondjuk a Krisztus előtti 11. évezred.
Jó, erre most majd így később visszatérünk.
Csak megpróbáltunk egy...
Ez a licit kezdete.
Igen, abszolút.
Én 10-9-et mondtam, te most 11-et mondtál.
Én nekem tényleg halvány igazam nincs, úgyhogy én ebből nem...
Igazából itt ugye most a paleolitikum végén járunk, és a középső kőkorban, ahol azért elég kevés a maga a telepnyom, elég kevés csontváz is áll a rendelkezésünkre, amely bioarcheológiai vizsgálatok alapjához szolgálhatna, úgyhogy azért egy kicsit sötétben tapogatózunk.
De hogy itt körbejárunk igazából egy tényleg itt körül táncolunk egy témát, vagy talán szóba is került már az élelemtermelés. Ez lenne a mai adásnak a témája, amit egy kicsit szeretnénk, vagy egyik témája, amit szeretnénk egy kicsit jobban körüljárni. És akkor igazából itt szóba kerültek ilyen lelőhelyek, hogy Göbekli Tepe, meg szóba került ez az izraeli lelőhely, de hogy, és talán még, ha jól emlékszem, akkor ez tényleg az általános iskolai, vagy a középiskolai tankönyvekben is benne van, hogy ez az egész élelemtermelés sztori, ez valahol a közel-keleten indul, és tulajdonképpen az lenne most a kérdésem, hogy ezt a mai régészet is így gondolja, hogy innen indul ez a történet?
Európában mindenképpen, de azért hozzá kell tennünk, hogy a világban több helyen végbe ment ez az átalakulás, ami a letelepedést és az élelemtermelést eredményezte, és ezek egészen különböző időpontokban történtek a világban. Az európai élelemtermelés kezdete, amit úgy szoktunk mondani, hogy az újkőkori átmenet, vagyis neolit átmenet, az valóban a közel-kelet egy bizonyos területén, úgy szoktuk mondani, hogy a termékeny félhold területén volt először megfogható. Először ugye a Palesztina, a mai Izrael területére koncentráltak a kutatások, aztán kiderült, hogy fönt a mai Nyugat-Irán és Zagrosz-hegységben is vannak nagyon korai nyomok, és amiről már az előbb beszéltünk, hogy Göbekli Tepe, amely az Eufrates partján vagy közelében fekszik, és egyébként már csak egy a sok hasonló lelőhely közül, amelyet az utóbbi időben ott felfedeztek. Ez tulajdonképpen a termékeny félholdnak az északi területe, az északi csücske, vagy nem tudom én, görbülete, és ezek azok az eredmények, amelyek talán a legjobban inspirálták az Anatólia, aztán a Görögország, a mai Görögország, tehát az Égeikum és a Balkán felé haladó olyan neolitizációs hullámot, ami minket érint. Voltak mások is, például a Mediterráneum területén, tehát a földközi tengeri szigeteken, részben vízi úton, részben pedig akár Észak-Afrikában is volt egy másik olyan vándorlási hullám, ami aztán például az Ibériai félszigetnek a neolitizációját eredményezte. Hallatlanul izgalmas egyébként az a későbbi idő, amikor összeír a kettő valahol Észak-Nyugat-Németország és Hollandia területén. De most ugye erről beszélünk, hogy a közép-európai újkőkori hullám hogyan ért el bennünket, és ott bizony ez az Eufrates menti, tehát a Kónya-síkságtól kicsit délkeletre elterülő vidék volt az első nagyobb impulzus, ami aztán tovább lökte az emberek csoportjait egyenetlenül, lassan, hol egy kicsit gyorsabban, hol megálltak, és nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ugyan volt egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy Neolithic Package, tehát egy készlet, ami mind arra sarkalta őket, hogy ezek segítsék az átmenetet és a letelepedést, azonban nem minden része ért el például az Égeikum területére. Volt, ami megrekedt Anatóliában. Tehát egyenetlen volt ez a...
De mi ez a neolitik package, vagy mi ez a neolitikus csomag, ami itt szóba került?
Ez egy őrült fontos dolog, mert tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az emberiség történetében mondjuk az ipari forradalomhoz, vagy akár a mostani internet forradalomhoz mérjük, még talán ahhoz képest is egy nagyobb mértékű változásnak az elnevezése, ez az úgynevezett neolitikus átalakulás. Itt ugyanis arról beszélünk, hogy korábban az emberi közösségek kihasználták a természet adta adottságokat, tehát elejtették a vadat, leszüretelték a bogyót, követték a sebes folyású patakokban a halakat, és megpróbálták kifogni őket. Tehát amit a természet nyújtott, azt ők megpróbálták hasznosítani. A neolitikum kezdete, az élelemtermelés kezdete az első olyan időszak, amikor megkezdték a természet átalakítását. Nem azt mondom, hogy korábban egészen kicsi nyomai nem voltak ennek, például középső kőkori vadászok rájöttek, hogyha a vadászösvényeik mellett egy kicsit kiírtják a bozótot, akkor a mogyoró, amely napfény kedvelő bokor, jobban fog teremni, és akkor ők abból télire el tudnak tudnak tenni egy pár adag élelmiszert, de ebben a léptékben, ahogy az újkőkorban elkezdődött a földnek a művelése, és az állatoknak a háziasítása, és ennek mind a megélhetés irányába való felhasználása, ez egy akkora változás az emberiség történetében, aminek tulajdonképpen ma is isszuk a levét, hiszen a természet átalakítása akkor kezdődött meg, és irreverzibilis, tehát visszafordíthatatlan folyamatról beszélünk. Tulajdonképpen ma is ennek az égisze alatt élünk.
Ezt egyébként régészetileg hogyan látjuk, hogy a régész az hogyan látja azt, hogy erre az átalakulásra sor került, hogy látja, hogy mikor került erre sor, egyáltalán mik a nyomai, amivel a régész találkozik, amikor ásatást végez, vagy kutat?
Hát ott kezdeném, hogy egy újkőkori telepnek, egy újkőkori lelőhelynek 10 000-szer annyi nyoma van. Tehát sokkal könnyebb rábukkanni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a vadász gyűjtögető csoportok a mai szemszögből rendkívül egészségesen megtelepedtek valahol, volt egy központjuk, egy kis tanyájuk, ahonnét egy ideig, ameddig az a terület el tudta őket látni élelemmel, ott eltanyáztak, és akkor utána továbbálltak. Ennél fogva tulajdonképpen semmi olyan nyomot nem hagytak maguk után, ami egy régész számára megkönnyíti az azonosítást, például szemétgödröt, olyan gödröt, amelyből agyagkitermelés során házat építhetne az alapanyagából, tehát igazából ezek a középső kőkori lelőhelyek egy pár, úgy hívjuk, hogy lithic scatter, tehát a felszínen hagyott kőeszköz, elejtett és elveszített random kőeszközök, néha egy-egy állatcsont, amiről ugyan nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen korú, inkább a kőeszköz típusokra lehet alapozni, tehát nem olyan nagy a skálája annak, hogy mi segíti a régészt egy ilyen telep megtalálásának. Ezzel éles ellentétben áll az újkőkor, amely már a kezdet kezdetétől fogva olyan megtervezett településeket tartott fenn hosszabb, rövidebb ideig, amelyeknek rengeteg régészeti nyoma van. Beszéltem már az agyagkitermelő gödrökről, ebből kivették az agyagot, azt összekeverték mindenféle növényi maradvánnyal, nagyon sokszor egyébként trágyával is, ez valamilyen oknál fogva segít a tartóságban.
És ezt mire használták? Ez most már nagyon érdekel, hogy mire?
Ebből húzták föl a házaknak a falait. Ebből építették a bútoraikat, ebből alakították ki a kemencének a kúpját. És hát számtalan egyéb ilyen tereptárgyat is ebből készítettek, ugye kerítés alapot, sövényeket, stb., amiket kitapasztottak, tehát az ág lenyomatokat, illetve az ág fonatokat kitapasztották ezzel a kevert agyaggal. Ez aztán nagyon gyakran kiégett, ez a régész számára őrült sok információt hordoz, hiszen egyrészt megvannak azoknak a szerves anyagoknak, ágaknak a lenyomatai, amiből következtetünk arra, hogy hogyan építették föl a házak falait, másrészt pedig rengeteg egyéb információval is szolgál, az, hogy például állati trágyával dúsították ezt a patics szerkezetet, ma így mondjuk, ezt ugye molekuláris biokémiai folyamatok során tudtuk kideríteni.
És időben itt most hol járunk? Mert itt szóba került ez a Göbekli Tepe, ami ilyen Krisztus előtt 10. és 9. évezred, akkor már elkezdik ezt a házépítést, meg amit itt most szóba került.
Akkor még nem kezdték el a házépítést, de tulajdonképpen itt a neolitizáció előszobájában vagyunk. Tehát ez a bizonyos Eufrátesz menti közösség, ez még nem volt letelepedett emberek közössége. Ugyanakkor például Göbekli Tepén, vagy a hasonló településeken időről időre összejöttek, ezért mondtam, hogy ezek ilyen találkozó helyek voltak, ahol valószínűleg egyrészt élelmet is cseréltek, másrészt a fiatalokat összehozták, és így aztán a demográfiai keveredés is megoldódott, és hát ünnepeltek, ugye azt már tudjuk, hogy valamilyen erjesztett italt, mondjuk sört ittak hozzá.
Ez az ünneplés a szép kifejezés a közös ivásra?
Inkább azt mondanám, hogy az ünneplés fontos része lehetett a közös ivás, de nyilvánvalóan nem csak ebből állt. Nyilvánvalóan egy sor olyan ritus, olyan szokás, olyan nagyon szigorúan megismételt szokás is alkotta ezeknek az ünnepségeknek a lényegét, amelyeknek az anyagi legyomata, ha már Göbekli Tepéről beszélünk, az a rengeteg fantasztikus és csak megalitnak, vagyis hatalmas kőnek nevezhető lelet együttes, amire mindenfajta elképesztő, de soha nem házi állatot, hanem vadállatok egész arzenáját vésték rá relief formájában. Nyilvánvalóan ez nem egy pusztán esztétikai képzőművészeti alkotás, hanem ennek nagyon szigorú rendje lehetett, hiszen nem csak Göbekli Tepén, hanem az összes többi lelőhelyen is ugyanezekkel a figurális ábrázolásokkal találkozunk.
És mikortól látjuk azt, vagy mikortól találkozik a régész ezekkel a patics szerkezetes, vagy ezekkel az agyaktapasztásos épületekkel?
Elég hamar ezután azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez volt az adventje az új kőkori átalakulásnak. Ebből persze nagyon sokan azt a következtetést vonják le, hogy nem is annyira a gazdasági előnyök miatt történt meg ez az átalakulás, hanem például a közösség ereje, a ritus, az ideológiai háttér, tehát a közös gondolkodás is lehetett az egyik vezérfonala. Nem sokkal később, például Közép-Anatóliában már kialakulnak azok a mindenki által, vagy legalábbis nagyon sokunk által ismert ilyen rács szerkezetes épületek, és ezekből az összeragasztott házakból egész települések, ahol már ezt az agyagépítéses technikát használják. Hozzáteszem azonban, hogy nem áglenyomatos, illetve nem patics technikával dolgoznak. Itt tulajdonképpen agyagból szárított téglákat látunk, és abból emelik a falat. Ez az építészeti technika a mai napig jellemző erre a vidékre. Tehát ez is mutatja, hogy egyszerűen abból építkeztek, ami ott a helyszínen logikus és gazdaságos volt.
Tehát akkor itt most, ha jól értem, akkor a történetben elindultunk ebből a termékeny félhold területből elindultunk nyugat felé, tehát hogy ez a megtetszett az embereknek, hogy jé, a szomszéd azt csinálja, hogy házat épít magának, meg egyéb dolgokat, és ez elkezdett terjedni, vagy az emberek kezdtek el vándorolni nyugatra, vagy hogy történik?
Ez az egyik kulcskérdése a régészeti kutatásoknak, vagy legalábbis ez volt a kulcskérdése, ameddig megdönthetetlen bizonyítékok nem szóltak arról, hogy valóban emberek vándoroltak. Nagyon sokan azt feltételezték, hogy lehet, hogy erre nem is volt szükség, hanem elég volt az, hogy az innováció, a technológia terjedt, ezek a felfedezések, így ahogy mondott, hogy elirigyelték a szomszédtól, és akkor megnézték, hogy csinálja, és próbálták utánozni, és aztán így terjedt. Valójában ez is egy érvényes teória lehetne. Most már tudjuk, hogy valóban emberek vándoroltak.
Ezt honnan lehet tudni?
Hát, ez az egyik forradalmi változás az utóbbi időkben, és ez egy bioarcheológiai kérdés. Ugyanis képesek vagyunk már őskori emberi csontmaradványokból is genetikai vizsgálatokat végezni. Méghozzá nem csak Anatóliában, hanem mindenütt. És nagyon érdekes módon valahogy az archeogenetikai vizsgálatok pont a neolitizálódás kérdéskörével fonódtak össze a kezdet kezdetén. Tehát ez volt az első boom, amikor mindenki erre a kérdésre kereste a választ, amit az előbb föltettél, hogy valóban emberek is vándoroltak-e, vagy csak adaptáció, vagy eltanulás útján terjedt a neolitikum. És azt lehet látni, például most ugrunk egy nagyot, néhány ezer évet, és a Kárpát-medencében vagyunk, a neolitikum kezdetén, hogy azok a csontok, azok az emberi csontváz maradványok, amelyeket vizsgáltunk, és azt elmondhatom, hogy gyakorlatilag mindegyiket megvizsgáltuk, amelyben értelmezhető mennyiségű kollagén maradvány volt, azok mind egytől egyig ezt az anatóliai égei örökséget hordozzák magukban. Tehát ez innen származnak. Aha. Ez
Tehát, hogy a Kárpát-medencébe, tehát a mai Magyarország területére valamilyen módon olyan emberek érkeznek, akiknek az ősei sok-sok generációval korábban még Anatólia területén építették ezeket a házakat.
És ez így van, két kis apró kiigazítással. Az egyik, hogy nem valamilyen módon, hanem nagyjából tudjuk, hogy milyen módon. És a másik pedig, hogy azért itt egy olyasmiről beszélünk, mint a középkori kódexek, amikor újra és újra írták a lapokat, amit ugye palimpsestnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy nem egy az egybe kell elképzelni, hogy ezek idejöttek, hanem mindig megálltak, 100-200 évig ott kihasználták a lehetőségeket. Minél lassabb volt a vándorlás, annál nagyobb lehetőségük volt arra, hogy helyi vadászgyűjtögető kisebb-nagyobb csoportokkal kapcsolatba kerüljenek. A jelenlegi tudásunk szerint ezek a kapcsolatok nem voltak konfliktussal teliek. Valószínűleg leginkább azért, mert ezek a szegény mezolit csoportok egyszerűen megijedtek és visszahúzódtak a hegyes, erdős vidékekre, ahol ők otthon érezték magukat. Azért azt el lehet képzelni, hogy az micsoda egy az akkori szemmel nézve elképesztő látvány lehetett, hogy mondjuk 50-100 ember, 200 ember vonul juhokkal, kecskékkel, egy-két szarvasmarhával és akár sertéssel az oldalán, és akkor házakat építenek, és valamit csinálnak, amit jövőre, a következő évben ott kinő a gabona, és learatják. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek ilyen szent rémülettel tölthették el a helyieket. Ennek ellenére vannak arra bizonyítékok, hogy egyenetlenül ugyan, de itt-ott mégiscsak megtörtént egyrészt a kapcsolatfelvétel, ezt onnan tudjuk, hogy úgynevezett importtárgyakat találunk, tehát olyan nyersanyagokat és eszközöket, amelyek csak a vadászgyűjtögetők segítségével voltak elérhetők. Másrészt pedig ezek a mezolitikus csoportok elkezdtek egyfajta kertkultúrát föntartani.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ugye már korábban beszéltem arról, hogy rájöttek, hogy ha kiírtják az ösvény körül a gazt, akkor jobban nő a mogyoró. Ez talán az első lépés. Aztán arra is rájöttek, hogyha mondjuk a gyümölcsfákat ápolják a különböző táborhelyeik környékén, akkor abból is lesz nekik valamilyen télire elrakható eleség. És aztán fűszerkert. Tudunk olyan örlőkövekről, amelyek még a neolitikum előttről származtak, és olyan növényi nyomokat tartalmaznak, amelyek hát vad gabonafélék, vagy vad fűszernövények, de hető növények vannak közöttük. Tehát, mint a libatop például.
Tehát, hogy van egy örlőkő, amiről a régész sejti, hogy ez egy örlőkő, és akkor azon még rajta vannak azok a kis maradványok, amikből sejteni lehet.
Hát rajta vannak, de azért nem úgy, hogy a kis ujjunkkal lekapargathatjuk őket, hanem ez az úgynevezett biogeoarcheológia, ami a leginkább talán a Bristoli Egyetemnek a kutatói fejlesztése nyomán tudható. Ők olyan természetesen mikroszkópos módszerekkel dolgoznak, amelyek segítségével egyrészt a pollenek, ha vannak, másrészt pedig, ha nincsenek, akkor pedig minden növénynek van egy bizonyos nem szerves alkotó eleme, ezt fitolitnak nevezzük, ez egy szilikát alapú valami, és ezek fajspecifikusak, tehát ezek alapján is meg lehet mondani, hogy kb. Mi volt az a növény, és ezek sokkal inkább meg tudnak maradni mondjuk az örlőköveknek a repedéseiben, vagy az egyenetlenségek között.
És arról esetleg van információ, hogy a Közel-Keletről érkező embereknek a leszármazottai meddig mehettek el itt Európában?
Persze, hogy van. Azt tudjuk, hogy milyen nagyobb állomásai voltak. Azt is tudjuk, hogy például a Bulgária felé, a Márványtenger felé is volt egy-egy áramlat, de a legerőteljesebb, most ugye erről beszélünk, és nem a világ többi neolitizálódási útvonaláról, tehát a balkáni útvonalat úgy kell elképzelni, hogy a Vardar folyó, és aztán a Morava folyó, tehát most a Közép-Balkánon vagyunk, termékeny völgye volt tulajdonképpen az az állomás, ahova elérkeztek, ahol hosszú ideig időztek. Kialakultak a teltelepülések. Mi a teltelepülés? és ugye azt tudjuk, hogy mesterséges település halom, amikor egy-egy leégett település fázis nem úgy fejeztek be, hogy egy kicsit odébb mentek, és ott építették föl az új falut, hanem elegyengedték a romokat, és annak a tetejére építkeztek. Ez már a kora neolitikumban megvan, ezen a bizonyos balkáni útvonalon, és ezek az emberek folytatva az anatóliai égei hagyományokat, ugyanakkor mindig egy kicsit megváltoztatva, mindig egy kicsit gazdagítva és szegényítve, hiszen ez egy ilyen bottleneck, egy ilyen palacknyak, vagy hogy mondják ezt magyarul, ami azt jelenti, hogy nem minden jutott át rajta, csak ami a leginkább alkalmas volt arra a vidékre való termesztésre vagy felhasználásra. És így aztán egy picikét mindig alakult, de ez a nagyon erős genetikai jel, ami egyértelművé teszi, hogy ezeknek az embereknek végső soron Anatóliában volt a szülőhelyük, ez nem változik. Ez érdekes módon nagyon-nagyon erős, annyira, hogy például a Kárpát-medence déli részét elfoglaló legidősebb újkőkori civilizációk, amit Körösnek, de azt nem kell magyarázni, hogy a Körösök vidékén voltak, a Dunántúlon pedig egy szerbiai lelőhelyről, Starcevóról elnevezve a Starcevó kultúra népessége, majdnem 100%-ban, tehát 90 nem tudom én hány százalékban ezt a genetikai összetételt hordozta. Helyi, középső, kőkori hozzáadott rokonságnak a nyoma a Kárpát-medencében is a neolitikum kezdetén elenyésző. De nagyon érdekes, hogy ahogy megtelepednek, megmelegszenek, egyre inkább kapcsolatba kerülnek ezekkel az egyre kevésbé megijedt kis rejtőzködő csoportokkal, elkezdenek cserélni, elkezdődik a kapcsolat, és néhány emberöltő múltán érdekes módon megnő a genetikai szignálja a helyi csoportoknak. A neolitikum végére, itt egy körülbelül 800, illetve 1000 éves távlatról beszélünk, körülbelül a genetikai állomány 10-12%-át alkotják már a helyiek.
És megérkeznek ezek a kecskét, juhot, egy-néhány szarvasmarhát hajtó anatóliai eredetű közösségek a Kárpát-medencében. Egyébként első kérdésem az, hogy mikor érkeznek meg, tehát ez a Körös meg Starcevó, ez mikor? És a másik kérdésem pedig az lenne, hogy ezek mennek tovább, fogják a birkáikat, kecskéiket, és mennek tovább a mai, nem tudom, Ausztria, meg Németország felé? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát tulajdonképpen valamennyire igen, de ez azért elég messze áll így a valóságtól. Először az időrendre. Ugye, ha azt képzeljük, hogy Anatóliából kiindulva ezek hol megálltak, hol elindultak, hol keveredtek, hol visszafordultak, egy bizonyos pionércsapatok tovább ment, stb., akkor ennek van egy időaspektusa. Ez körülbelül a Krisztus előtt 6500-ig bezárólag zajlott le az égeikumban, 6500 és 6200 között a Balkánon körülbelül, és ezeknek a közös a születése, amikről beszélünk a Kárpát-medencében, 6100 körülre tehető, azzal a megszorítással, hogy valamiért a Morava torkolatánál, tehát a mai Belgrád területén ezek ketté váltak, ezért is beszélünk Körös és Starcevó kultúráról, és a keleti ága az valahogy átjutott az Erdély-medencébe is, a romániai bánságon keresztül, és abból lett a Körös, meg a Kris kultúra, ők aztán elindultak észak felé a tokai remek nyersanyagot, ugye az obszidiánt megcélozva, és a másik ága, amelyik nyugat felé indult, először is elfelejtette a teltelepülésnek a tudását, valamiért már nem volt rá szüksége, és aztán nagyon intenzív településeket hagyott egészen a Horvátország, Kelet-Szlavónia és a Duna-Dráva háromszög vidékéig. Itt lesz majd egy lelőhely, amiről azt hiszem, hogy fogunk beszélni. Így van. De mire elértek, vagy túljutottak ezen a vidéken, és mondjuk a Dél-Dunántúlnak a perspektívájában először is évszázadokkal később jutottak el, mint a Körös kultúra, tehát mondjuk Krisztus előtt 5800 előtt nem igen találunk itt településeket. Másrészt pedig azt lehet észrevenni, hogy kivéve ezt a bizonyos délkeleti csücskét, a Dunántúlnak, egyre nyomorúságosabb, egyre szegényesebb a leletanyagok, már csak néhány gödörből állnak a települések. A szép festett kerámia, ami annyira jellemezte ezt a kultúrát, mondjuk még akár a Vajdaságban, vagy pedig Szlavóniában, az eltűnt. Szóval mindenféle jel utalt arra, hogy itt nem érezték jól magukat. És nem lehet ezen igazából csodálkozni, hiszen ebből a szempontból igen, hogy egy ártérhez szokott legeltető népességnek, amelyik valójában tényleg ártéri szigeteken érzi jól magát, és az egész mezőgazdaságát erre alapozza, egy hegyes, völgyes, erdős, inkább atlanti, nyugati, esős, hűvösebb klímájú Dunántúl azért nem a paradicsom. De valamiért mégis mentek, és itt tulajdonképpen még egy faktort beemelnék, hogy mi segített rajtuk. A mezőgazdaság annyira nem működött, viszont valami zseniálisat kitaláltak. A juhok és a kecskék nem nagyon élték túl a havas teleket, ugyanis rövid a lábuk, és a hóban azonnal tüdőgyulladást kapnak, nem érik meg a tavaszt. Viszont a szarvasmarha hosszú lába van. Remekül túlél, a hó alatt is megtalálja a táplálkozását. Mi történik tehát? Ezek az emberek a szörnyű körülményeket, amelyek közé kerültek, úgy kompenzálták, hogy kitaláltak valami kreatív és zseniális dolgot, sokkal kevésbé támaszkodtak a jó és kecsketartásra, és egyre inkább előtérbe került, és fontossá vált a szarvasmarha. Mi ennek a régészeti jele? Hát egyrészt persze rengeteg szarvasmarha csont, másrészt pedig nagyon érdekes módon beszivárog ez valahogy a fejükbe. Egy kognitív változást okoz, és megjelennek a szarvasmarha ábrázolások. Ott, ahol korábban nyúkecske ábrázolások voltak a túlnyomóak, kis szobrocskák, reliefek formájában, most hirtelen azt látjuk, hogy ezek szarvasmarhák lettek. Nagyon furcsa, úgynevezett pars pro toto ábrázolásokról beszélünk, tehát ne azt tessék elképzelni, ahogy nem tudom én a bikaviadalokon ábrázolják a bikákat, de észrevehetően két szarvuk van, és a testarányaik is mindenképpen arra utalnak, hogy itt egyfajta ilyesmi ábrázolásról lehet szó. Én magam is találtam egy ilyen ábrázolást, amiről először nem akartam elhinni, hogy ide tartozik, mert annyira unikális volt. Egy a 10-12 cm-es átlagos szobrocskákhoz képest, ez egy góliát, 45 cm az egész ábrázolás. És hát nem tudtam hova tenni. Aztán kiderült, hogy egy nagyon szigorú ritussal előállított, egy nyári időszakban körülbelül 2 hét alatt többszöri égetéssel előállított szoborról van szó, aminek csak a szomszédban 20-25 párhuzamát is megtaláltam. Abban a pillanatban, hogy az ember tudja, hogy mit keres, akkor már sokkal könnyebb azt mondani, hogy ja, persze, hát ez is ugyanaz, meg az is ugyanaz. Korábban ezeket nem tudták hova tenni. És ezeket a házba tették. Tehát a ritusok a házban alakultak ki, ami azért nagyon lényeges, mert a szarvasmarha érthető módon egy olyasfajta állat volt, amit messze tartottak a háztartásoktól, sőt a településtől is, ugye kerítéssel kellett elválasztani, legelőkön tartani, azt is bekeríteni, hogy mondjuk ne tudjanak keveredni a helyi őstókokkal, mert az nekik genetikai előnytelen változást okoznának. Tehát mindenképpen egy ilyen a házi szférától, az otthoni szférától eltolódott, messzi dologról van szó, és mégiscsak beemelték a házkultuszokba. Ez is mutatja azt a fajta kognitív változást, azt a kreatív megküzdési technikát, hogy ezt ők átérezték, hogy ez ennyire jelentős volt az életükben, hiszen a túlélés egyik záloga volt, annál is inkább, mert hogy nagyon korai nyomok vannak, ugyanilyen biogeológiai, molekuláris elemzésekkel, edények faláról ki lehetett mutatni, hogy már vannak tejtermékek, amelyeket fogyasztanak ebben az időben. A túlélésnek mi tehát az záloga? Például anyátlan csecsemőket is életben lehet tartani tehén-tejjel. olyan időszakokban, ahol alig-alig van más ennivaló, a tejből készült, fermentált, mondjuk száraz sajtok eltarthatók télire is. Tehát egy egész másfajta gondolkodás kezd kialakulni a Dunántúlon, és ez lesz a bölcsője annak az új civilizációnak, ami valóban tényleg a Balaton környékén, vagy a Nyugat-Dunántúlon lehetünk nagy vonalúbbak, mondjuk az egész Dunántúlon alakul ki, és ebből lesz az a civilizáció, ami aztán nagyon-nagyon gyorsan meghódítja Közép-Európa nyugati részeit, és 1-200 éven belül a Párizsi medencétől Ukrajnáig elterjed. És tulajdonképpen 2000-en át meghatározza az európai civilizációt. Tehát lehet mondani, hogy nagyon összet vagy áttételes módon, de valóban ezek az anatóliai gyökerű emberek határozzák meg Európa történelmét évezredeken keresztül.
Ez egy nagyon izgalmas dolog. Még egy visszakanyarodnék egy picit ehhez a bika szoborhoz, vagy szarvasmarha szoborhoz, hogy ezt onnan lehet tudni, hogy a házban van jelentősége, hogy amikor feltárnak egy ilyen települést, akkor ezek ilyen szobrok megtalálhatóak a házakban, vagy tehát a házak maradványai között ott vannak ezek a szobrok?
Szerencsés esetben igen. Itt a körös kultúrában is van ilyen, például a Szolnok-Szandai lelőhelyen van 3 olyan bikaszobor, amely egy házból került elő. Akkor ugyan még az ásatók ezt látták, hogy ez egy szarvasmarha ábrázolás, és ugye termékenység hímnemű szimbólumának tekintették, és emiatt bika ábrázolásnak tartották. Aztán, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, és rájöttem arra, hogy ezek a szarvasmarha ábrázolások ugye mindig egy ilyen pódiumon állnak, egyfajta valamilyen négylábú asztalon. Ez is marha nagy ahhoz képest, hogy az egész neolitikus figurális művészet tulajdonképpen 10-15 centiméteres ábrázolásokból áll, hogy ezeknek van előképe. És méghozzá pontosan azon az útvonalon található meg ezeknek az előképe, ahonnan ezek az emberek jöttek, a balkáni útvonalon. Az egyik leggazdagabb termőtalaja ezeknek az óriási, tehát 40-45 centiméteres pódiumon álló jelképes figurális ábrázolásoknak pontosan a Közép-Balkán, a mai Észak-Macedónia területe, a Szkopjei medence, ahol rengeteg ilyen gyönyörűen kidolgozott ábrázolás került elő, egy különbséggel, hogy ezekből a házmodellekből, asztalokból, oltárkákból kiemelkedő alak nem szarvasmarha, hanem nőalak. Egy nőalaknak a feje, vagy pedig a felső teste, a büsztje. Tehát ez is egy pászprototó ábrázolás, jelzés, hogy itt valamilyen női principiumról van szó. És akkor tulajdonképpen ez adta meg nekem a végső lökést arra, hogy rájöjjek, hogy itt miről van szó. Itt ezek az általam megtalált óriási méretű szobrok, valóban szarvasmarha szobrok, de nem bika szobrok, hanem tehén szobrok. Azt gondoljuk, hogy a tehénnek nincsen szarva. Azért, mert amit látunk vidéken, az, hogy ahogy megszületik, lefűrészelik a szarvát, hogy ne okozzon problémát az istállóba, vagy a fejű lányokat ne ökleljék föl. De úgy születnek, hogy van szarvuk. Tehát egy szarvas marha ábrázolás szarval, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy bikával van dolgunk, és hogyha ezt összetesszük azzal, hogy ezeknek az előképen mindig egy nő alak, itt átváltott valahogyan szarvas marha ábrázolásba, de miért? Azért, mert ez volt nekik a túlélés záloga. Tehát az, hogy megtalálták, ugyan nem voltak laktóztoleránsok, tehát a nyers tejet nem tudták még megemészteni, de rájöttek arra, hogy ha fermentálják, tehát joghurtot vagy sajtot készítenek belőle, és ennek a nyomait bizony megtaláljuk az edények belsejében, meg a szűrőedényeknek a lukain, akkor ez egy egészen biztos és nagy fehérjetartalmú élelemforrás. Tehát így fonódik össze a gazdaság, az archeozoológia tulajdonképpen, és azt lehet mondani, hogy a korai rítusoknak a tanulmányozása.
És a Kárpát-medencének a keleti része hasonlóan barátságtalan helynek tűnt az elsőként érkezőknek, mint a Dunántúl?
A déli része nem. A déli része tulajdonképpen a bánátnak, a bánságnak a folytatása, a Körösök vidékéig, és ott aztán elkezd zordulni a helyzet. Tehát a felső Tisza vidéken nem véletlenül látták azt a régészek, ezt nagyon korán már megállapították, hogy mi a túró történt itt, az Alföld közepén megállt ez a, ez a körös kultúra, és az ő szemükkel nézve tulajdonképpen ugyanolyan körülmények vannak 10 kilométerrel északabbra is, de ott már nem települtek meg. Ezt úgy szokták mondani régen, hogy a Szolnok Berettyó újfonó vonalán megálltak. Ma már tudjuk, hogy azért vannak északabbra is települések, főleg ahol megcélozták a egyébként nagyon messziről látható Tokaji hegységet, és abban az értékes obszidián, de valóban ott van egy olyan fajta ökológiai határ, ami attól délre nem okozott változást, és attól északra egy kicsit visszahozott ebből, amit a Dunántúlon ilyen drámai szavakkal ecseteltem, hogy mennyire rossz lehetett nekik. A Felső-Tisza vidéken is egy kicsit ehhez hasonló ökológiai viszonyokat találtak. Ennek van egy geológiai oka. Ezt egy geológus is, egy régész publikálta 2000 tájékán. Úgy hívják, hogy a balkáni, közép-európai agroökológiai barrier. Tehát. Na most ezt úgy, nagyon sok régész úgy értelmezte, hogy ez egy kerítés. Olyan, mint amit most a déli határon fölhúztak, hogy nem lehet rajta átmenni. Hát egy frászt. Pontosan erről van szó, hogy ott van ugyanez a barrier, de ez egy kontaktzónává alakult át. Tehát nagyon jó alkalmasát tette a délre és az északra lakó népcsoportokat, hogy az egyik erre specializálódott, a másik arra, és egyfajta ilyen azt kell mondanom, ilyen piactérszerűség alakult ki az Alföld északi részén, ami aztán az egész neolitikumban, sőt, hát fölteszem, később is fönnmaradt. Ez tükrözi a rendkívül számos irányból érkező régészeti leleteknek a sokfélesége is.
Jó. Kicsit szalad előre az idő, úgyhogy visszakanyarodnék ahhoz, itt egy ponton szóba került egy dél-dunántúli lelőhely, amire amikor szóba került, akkor utaltunk rá, hogy még később szó lesz, de most hangozzék is el a neve. Ez Alsónyék Bátaszék lelőhelye, ami ugye Tolna megyében található, és azért fogunk róla beszélni, mert ha jól emlékszem, akkor egy pár éve Shanghai-ban, ha jól tudom, ott kijelentették, vagy hát ott több európai lelőhelye, vagy világ lelőhelye között.
Összesen két európai lelőhelyet díjaztak, és az egyik az Alsónyék volt.
És mi volt ez a díjazás? Ezt el tudod
mondani? A Shanghai Régészeti Fórum két évente kerül megrendezése, már hogyha nincs pandémia, és tulajdonképpen egy a világ régészeiből összeállított grémium arról dönt, hogy mely a világ 10 legjobb régészeti projektjének az egyike. És ebbe került bele 2017-ben az Alsónyéki program.
És mit kell tudni erről a programról, mit kell tudni a lelőhelyről?
Hát a lelőhelyről azt kell tudni, hogy nagyon sanyarú sorsa volt, amikor elkezdődött az egész.
Szóval ugyanis, a felvetéssel kezdünk.
Ugyanis ez egy autópályás lelőhely volt. És úgy kezdődött, hogy ugye amikor az előzetes felmérések során ugye a leletsűrűsödés, meg a diagnosztika ugye mindenféle módszerével megállapították, hogy nagyjából hol vannak telepnyomok, ezt felosztották különböző társaságoknak, és egy részét pedig az akkor MTA, akkor Régészeti Intézete kapta meg. Nagy csogára derült ki, hogy amit négy különböző csapat kezdett el négy felül ásni, az egyetlen egy lelőhely. Ez az Alsónyék Bátaszék. Tehát ez volt az első sok, ami ért bennünket. Ugye ez nem könnyítette meg a feltárást, mert hiszen különböző módszerekkel dolgoztak, egyenetlen volt nagyon sok minden. Tehát ezért mondom, hogy sanyarú körülmények között keletkezett, és volt rá bizonyos esély, hogy úgy végzi, ahogy sajnos nagyon sok egyéb autópályás lelőhely, hogy jó, kiássák, van egy elsődleges dokumentáció, azt beteszik valamit, valamilyen szekrénybe, és aztán a szegény emberek mennek a következő ásatásra. Mm. És arra már nincsen pénz, hogy ezt végig gondolják, hogy mint. Két körülmény volt a kezdet-kezdetén, ami kiemelte ezt a lelőhelyet. Az egyik, és itt nagy tisztelettel kell megemlítenem, Osztás Anett ásató nevét, aki egészen hősies módon, és a munkagépeknek azt kell, hogy mondom, hogy mint a kínai diákok a Tiananmen téren így keresztbe feküdve, megakadályozta, hogy eldózerolják azt a réteget, amiről ő azt gondolta, hogy ott is kell lenni egy réteg sírnak. Uh-huh. És valóban igaza volt. És így lett 2400 sír ezen a lelőhelyen, uh-huh. ami hát egy elképesztő szám, szóval százszorosa annak, sőt, több mint százszorosa az átlagnak. A másik nagyon érdekes körülmény, ez is egy véletlen egybeesés, hogy én akkor a Régészeti Intézet égisze alatt a másik oldalon, ugyanígy a Sárközben, de a Kalocsai Sárközben dolgoztam, és hát meg átjártunk, hát ugye Anett nekem tanítványom volt, megnéztük, ők is átjöttek, és valahogy akkor kezdett el ez derengeni, hogy Úristen, itt mivel állunk szemben. Úgyhogy amikor vége lett az ásatásnak, akkor én rögtön beadtam egy ott kapályázatot, egy 4 éves feldolgozási programot, ami hát jó volt, de hát persze a kezdeti lépéseken túl alig-alig tudtunk jutni, hiszen itt egy 1300 évig szinte folyamatosan lakott településről van szó, Krisztus előtt 5800-tól 4400-ig, 4500-ig egy nagyon picike hiátussal végig intenzíven lakták, méghozzá olyan mennyiségben, hogy volt egy olyan szakasza ennek a lelőhelynek, ami egyszerűen példátlan, mint hogyha mindenki oda gyűlt volna egy pár generációra.
Bocsánat, ezt lehetne egy kicsit tisztázni, mert szóba került itt egy 2400 sír, meg egy 1300 éven keresztül használt település, ez most hogy kell elképzelni?
Elmondom a vázlatát. Jó. Az első földművesek, a sztárcsivó kultúra hordozói, oda mentek, megtetszett nekik, ugye arról beszélünk, hogy ez egy alluviális, a Sárköz szélén lévő telep, aminek a túloldalán a hegyek vannak. Mm. Tehát egy rendkívül érdekes ilyen úgynevezett marginális zóna, ami nagyon jó feltételeket biztos a megélhetéshez. Ők ott laktak körülbelül 200-250 évig, és aztán tekintettel arra, hogy északabbra, erről remélem majd még egy pár szót tudunk ejteni, a Balaton környékén kialakult ez az úgynevezett vonaldíszesek műveltsége, ami nem más, mint a közép-európai első földműveseknek a kultúrája. Ők azok, akik újra meghódították ezt az alsónyéki helyet, tehát a következő telep az övék, és még ott voltak, amikor délről a Fruska-Góra területéről behatolt az úgynevezett szopot népesség, ezek robosztus emberek voltak, és nagyon erős helyi genetikai szignáljuk volt, tehát ezek valószínűleg ilyen rejtőzködő népcsoportok. Lejöttek a hegyekből, igen. És aztán valahogy ennek a kettőnek a keveredéséből alakult ki a korai, egy szintén Tolna megyei lelőhelyről, lengyeli kultúrának nevezett népességnek a lelőhelye, és tulajdonképpen ez az, amitől világhíres lett ez a lelőhely. Ez az a korszak, ami a 2400 sírt hozta, és ami aztán egészen unikális vizsgálatokra adott lehetőséget. Miért mondom, hogy ez nagyon sok? A környékbeli lelőhelyek, egykorú lelőhelyek, most itt az 5. évezred első felében vagyunk, tehát Krisztus előtt 5000-től 4500-ig körülbelül. Ezek a lelőhelyek a leghíresebb lengyeli lelőhelyek, a névadó lelőhely, Zengővárkony, régi nagy ásatások, és olyan rengeteg sírjuk volt, hogy talán több is, mint 100. Nekünk körülbelül ezek voltak a felső kategóriák, az alsó pedig az, hogy hát 1-2 tucat lengyeli sír. Uh-huh. És erről az egyetlen lelőhelyről 2359 sír került elő. Uh-huh. Tehát itt ezeket a dimenziókat kell szem előtt tartani. Na most aztán, amikor a feldolgozás elkezdődött, akkor hát ugye én nekem elég intenzív nemzetközi kapcsolataim voltak már akkor is, hát és meséltem róla. És így kerültünk bele egy olyan programba, amiről már szőrmentén említést tettem egy kicsit korábban, hogy a Kárpát-medence összes neolitikus csontvázát mitokondriális, tehát anyai leszármazásról információt adó genetikai vizsgálatoknak vetettük alá, és párhuzamosan persze radiokarbonkor meghatározásokat is végeztünk, hogy tudjuk, hogy mikor történt, és stabilizotóp vizsgálatokat is végeztünk. A stabilizotóp vizsgálatokról annyit kell tudni, hogy mindenkinek a szervezetében benne vannak, és most nem akarok a részletekbe belemenni, de van olyan része, amelyik arról ad információt, hogy mit ettek, tehát hogy milyen volt a táplálkozásuk, és egy nagyon érdekes variáns a stronciumnak egy izotópia, pedig arról ad felvilágosítást, hogy valaki ott nőtte fel, illetve ott halt-e meg, ahol született, vagy máshonnan vándorolt. És ezeket a vizsgálatokat itt mi mind elvégeztük, és miután itt volt 2359 sírunk, és nem másút, nyilvánvalóan az alsó nyéki lelet egy legfontosabb oszlopává vált ennek az egész kutatásnak. Aztán egy hatalmas nagy európai kutatásnak a vezetője, egy ERC Advanced Grantról beszélünk, megkérdezte, hogy hát te mit szólnál, hogyha 300 radiokarbon mintát ingyen megcsinálnék neked alsó nyékre? Mondtam, hogy hát figyelj, várj egy kicsit, még futok egy kört, aztán majd így válaszolok, de hát teljesen oda voltam. Hát persze akkor még nem tudtuk, hogy micsoda embertelen munka az, amire igent mondtunk, mert hiszen ez nem úgy van, hogy odaadjuk a mintákat, hanem itt arról volt szó, hogy jöttek az angol szakértők, és megmondták, hogy csak is artikulált állatcsontokat vehetünk, az azt jelenti, hogy egybe kellett, hogy legyenek az ízülések mentén az állatnak a részei, hogy lehessen tudni, hogy nem véletlenül került oda, hanem tényleg in situ, tehát azon a helyen került elő, ahova annak idején eltették, és hát kismillió egyéb vizsgálat volt, de hát a végén megszületett ez a 300 minta, aminek köszönhetően egy olyan finom kronológiát tudtunk megállapítani a lelőhelyen belül, és az egész környékre nézve is, ami tulajdonképpen még ma is újabb és újabb kutatásoknak az impulzusát adja. Én jelenleg egy olyan köteten dolgozom a kollégáimmal, amelyik ezeknek a nagyon szigorú kronológiára fölfűzött síroknak, a sírmellékletekkel és az egésznek a társadalmi kapcsolatrendszerének az elemzésével foglalkozik. És még nincs vége a folyamatnak, tehát ez egy fantasztikus lehetőség. És azt hiszem, hogy egyrészt az, hogy mennyire csodálatos ez az egész lelőhely, mennyire szépen történt a feltárása, és mennyi minden vizsgálat történik, tehát tulajdonképpen ez egy hálózat, egy hába, a közepén ott van Alsónyék, és hát legalább 15-20 féle szakember egymással is konzultálva, meg természetesen a régészekkel is beszélgetve, alakít ki egy olyan történeti képet, ami egészen egyedülálló. Azt hiszem, hogy ezt díjazták Shanghaiban.
És mik a legfontosabb eredmények? Vagy ki lehet emelni valamit, ami ilyen nagyon meghökkentő új eredmény volt, amire talán ti se számítottatok, hogy lesz?
Hát sokat mondhatnék, egyet mondok most, mert gondolom, hogy rövid az időnk. A kerámia tipológiája alapján az egyik kollégám arra jutott, hogy igen, itt van egy kis változás, itt megint egy kis változás, itt egy új típus, itt ez átalakul. Hát ez körülbelül úgy 300 év. Uh-huh. És hát ugye nem volt hozzá támpont, ezt mindenki készpénznek vette, hogy igen, hát a tipokronológia erről szól, ugye, hogy a típusok időrendben változnak, senki nem kérdőjelezte meg. Ezután a radiokarbon vizsgálat sorozat után egészen döbbenetesen kiderült, hogy ez itt, amiről beszélünk, az 40 év, és nem 300. Ez teljesen kikészített mindenkit, újra kellett gombolni az összes kabátunkat, és az lett a végeredménye, hogy a településnek az északi részét vizsgálva, körülbelül 800 sír csak az északi rész, azt kellett megállapítanunk, hogy ez bizony nem 300 év alatt fejlődött, és ez a 100 épület, robosztos, oszlopszerkezetes, hatalmas nagy házak, ezek nem ennyi ideig tartottak, hanem két vagy max. 3 generáción át.
típusú.
Akkor most ezt kell újraértelmezni. Oké, akkor visszamentünk, megnéztük a genetikai vizsgálatokat. Előkerült egy olyan sír, amelyben egy már az első pillanatban is szembetűnően egy nyomorék embernek a maradványai feküdtek, egészen görbe volt a gerince. Nyilvánvalóan az antropológus kollégám a doktori diszertációjában egy egész fejezetet szentelt ennek. Megnéztük, tehát ő azt állapította meg, hogy ez valószínűleg csonttuberkulózis, megnéztük molekulárisan is, és megnézték a kollégáim az egész sírcsoportnak a többi sírját, azt feltételezve, hogy talán egy-egy sírcsoportban egymással szorosabb viszonyban lakó emberek, akár a falunak egy része, akár rokonság fekhet, és azt lehetett megállapítani, hogy egy vagy kettő kivételével mindegyik tuberkulózis fertőzött volt. És ezt összehozni ezzel a hatalmas agregációval, tehát, hogy ott egy mindenki összegyűlt ezen a telepen, és aztán szépen alább hagyott. Elfogyott az élelem. A zoológus kollégám azt állapította meg, hogy az elején még szinte csak szarvasmarhát ettek, és egy generációval később már a felére, tehát 50%-kal megnőtt a vadállomány. Ez azt jelenti, hogy nem volt elég ennivaló. El kellett menni az erdőbe. A tuberkulózis hozzájárulhatott, élelemszűke lehetett, ki tudja, hogy még milyen tényezők is szerepet játszhattak ebben. Gyakorlatilag vége lett ennek az össznépi megmozdulásnak Alsónyéken, de nagyon érdekes módon még 200 évig azért kitartott a település. Nem lett vége, csak ennek a fantasztikus demográfiai csúcsnak. Hát ez például egy ilyen.
Szerintem én most így megelőlegezném azt, hogy Alsónyékről kéne egy külön részt megcsinálni, mert ez tényleg nagyon-nagyon messzire, vagy meg nagyon-nagyon sok szálon lehetne ezt a történetet vinni, de szerintem akkor ugorjunk az adásnak a harmadik részére, ami igazából tulajdonképpen arról szólna, hogy te, mint aki rálátsz az európai régészetre, az Európai Régészszövetség elnökeként, te most mit gondolsz, Európában milyen irányba tart a régészet, mik a legfontosabb kérdések, mik a legizgalmasabb projektek, van-e valami személyes kedvenced? Talán így foglalnám össze, hogy mi érdekel minket most.
Hú, nagyon nehéz ezt röviden összefoglalni. Ugye én lassan egy évtizede egy olyan intézetnek vagyok az igazgatója, a Német Régészeti Intézet frankfurti részlegében, amelynek a projektjei Skóciától a Fekete-tengerig tartanak. És ezért tulajdonképpen mindén vagyok a felelős. Ez egy, hát egyrészt ugye rogyadoztak a vállaim már az első pillanattól kezdve, hogy ez mekkora felelősség, másrészt pedig rettenetesen kitágította a horizontot, hiszen én korábban azért főleg a Kárpát-medencével foglalkoztam, még ha itt-ott azért ki is kacsintottam belőle, de ezt, hogy így távlatában és évezredeken át különböző projektek alapján tudjak képet alkotni, ezt tulajdonképpen egy évtizede gyakorlom. Az Európai Régészszövetségen belül meg inkább az egésznek a társadalmi és politikai kérdései kerülnek szóba, de hiszen most inkább a tudományról beszélünk. Én azt gondolom, hogy a régészet fordulópont előtt áll, vagy talán már benne is van. Az egyik nagyon fontos dolog, amiről már beszéltem, többször is szörmentén azért, de az említést tettem róla, a bioarcheológiának a csodája, ami egy része egy nagyobb csomagnak, ami tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy az összes természettudományt magában foglalja. És ha már itt tartunk, akkor nem csak a természettudományokat, hanem a pszichológiát, a szociológiát. Azt lehet mondani, hogy mi paleoszociológusok vagyunk, akik egy olyan társadalmat próbálunk rekonstruálni, ami még nehezebb, mint a mostani szociológusoknak, nekik se sikerül mindig teljesen, de ugye nekünk egy-két puzzle darabban csak meg az összesből, és ezért ez egy nehéz dolog. De szóval, hogy ezek mind-mind összefonódnak, talán még jobban, mint korábban, és ebből kell nekünk valahogyan mégiscsak történelmet csinálni. Tehát egy történelmi értelmezést adni az emberiség fejlődésének. Hát nekem külön nagyon fontos a genetika, mert hiszen az egyik első voltam azok között, akik erre fölfigyeltek, és ráharaptak úgymond erre a lehetőségre, és a Max Planck Intézet és a Harvard Egyetemnek van egy közös intézete, és abban tudományos tanácsadó vagyok, tehát rengeteg ilyen eredményre, kutatásra rálátok, megkérdezik a véleményemet is, ez egy rettenetesen izgalmas terület. Kibírhatatlanul érdekes, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg. Már erről is tudnék mesélni, de akkor ezt itt most abba hagyom. A másik dolog, ami miatt nagyon fontos a régészet, hogy valahogy a közgondolkodásban most kezd átalakulni. Nagyon sokszor azt lehet látni, főleg sajnos itt Magyarországon az utóbbi évtizedekben, amikor ugye elindult a nagy építkezések, az autópálya, stb. Építések kora, hogy a régészet, a régészek, az egyfajta akadály. Az egy tüske a köröm alatt. A fene egye meg, hogy már megint itt vannak, már megint azt mondják, hogy még nincsenek kész, pedig mi már építeni szeretnénk, stb. Mi ezt szeretnénk átfordítani egy egészen más jellegű képre, ami a régészetről szól, ugyanis mi nem a probléma, hanem a megoldás része vagyunk. Egy olyan időszakban, amikor talán, ha most minden szörnyűséget osztályokba csoportosítanánk, akkor a legszörnyűbb az összes között az, hogy egy visszafordíthatatlan klímaváltozás előtt állunk, amivel szemben nagyon sokszor tanástalanok vagyunk. A régészet nagyon sok szempontból meg tudja mondani, hogy mik voltak azok a viselkedés minták, amelyek korábbi klímaváltozások során sikeresnek bizonyultak, mik voltak a zsákutcák, abból legalább annyit lehet tanulni, mint a jó példákból. És még egy nagyon fontos aspektusa van a régészetnek, a társadalmi jólétnek az egyik pillére. Tehát, hogyha azt mondom, hogy régészeti emlékeket szeretnék látogathatóvá tenni, akár betegségek gyógyítására is felhasználják például a régészeti lelőhelyek látogatását. Stonehenge környékén van most egy ilyen nagyon nagy program. Határozott javulás történik akár a pszichiátriai betegek állapotában is. Hiszen ezt a perspektívát, hogy az emberiség honnan jött, és milyen mélysége van a történelemnek, és hogy még mindig itt vagyunk, és tele vagyunk reménységgel, és örömmel, és az időnek ezt a szép, lassú ritmusát megérezve, ez a társadalmi jóléthez és az egyéni jóléthez is egy komoly mértékben hozzájáruló dolog. Ezt a részét a régészetnek most kezdik felfedezni. Tehát két olyan aspektust is említettem most, amit tulajdonképpen azt segítené, hogy a régészet mennyiben pozitív dolog a társadalom számára, ahelyett, hogy egyfajta akadályt vagy nehézséget látnának benne. Ettől eltekintve persze hát vannak rettenetesen izgalmas kutatások is, ha szabad egy egész picike példát említeni.
De pont kérdezni akartam, hogy mi egy személyes
kedvenc. Mondok egy nagyon személyeset. Hát ugye folytatódik az alsónyéki feldolgozás is, mi abban is nyakig benne vagyok, de néhány évvel ezelőtt én nekem Németországban van egy fantasztikus csapatom az intézetemben, akik kifejlesztették a non-invazív vagy minimálisan invazív kutatásoknak az egész arzenál. Tehát,
ez mit jelent egyébként?
Ez azt jelenti, hogy geomágneses vizsgálatokkal indítanak, ugye a föld talajban lévő mágneses ellenállásnak a változásaiból úgy ki tudják rajzolni a föld alatt lévő régészeti anomáliákat, házalapokat, temetőket, stb., hogy nem kell egy kapavágást sem tenni. Ezt szoktuk kiegészíteni fúrással. A fúrásoknak az anyagát elemező geokémiai módszerekkel, genetikai vizsgálatokat végzünk belőlük, mert a baktériumoknak a DNS-e is rendkívül sok mindent elárul arról, hogy ugye az emberspecifikus és állatspecifikus, tehát hogy milyen állatban élősködött az illető, és hogy akkor mi lehetett ott az összetétele az embereknek és állatoknak. Pollen, egyéb vizsgálatokat, tehát ezt nem is kell említeni, és akkor ezt kiegészítettük kiegészítjük egy olyan drón feltárással, amire most már rá tudjuk szerelni a LiDAR-t. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy mint egy lecsupaszított csontvázat látjuk a Földet, és ezt aztán mind egybevetjük az egészet, és ebből kirajzolódik egy egész fantasztikus kép, anélkül, hogy tényleg egy valamit kellett volna. Hát kivéve a fúrásokat, jó, de hát ugye az nagyon pici. Na, ezt kezdtük el 2018-ban, méghozzá pont az ELTE meghívására, ugye ehhez tudni kell, hogy a késő neolitikus alföldi teltelepülés az egy fantasztikus highlight a magyar régészet történetében. Körülbelül 100 éve ássák, minden generáció beleásta a maga gödrét, hol föl van dolgozva, hol nincs, inkább nincs, és leginkább nincs publikálva. De azért tudjuk, hogy ezek csodálatosak. Ugye itt lehet gondolni a szegvári sarlós istenszoborra is, mert minden egyébre. Szóval tudjuk, hogy ez valami egész fantasztikus, de igazából nagyon keveset lehetett róla tudni. Amit mi elkezdtünk 2018-ban az az, hogy ezeknek a településeknek, telleknek megnéztük a szerkezetét és a környékét is. Tehát az egymáshoz való viszonyukat. És egy egészen más kép kezd kirajzolódni. Hát most már újra kell gombolnia megint csak ezt a kabátot is, mert egészen másképp kell értelmeznünk ezt tulajdonképpen szintén ugyanúgy, ahogy a lengyeli kultúrával párhuzamosan vagyunk az 5. évezred első felében. Egy 4-500 év, amit egy kicsit félreértelmeztek eddig. Na most ennek a helyretétele, hát ez már önmagában is egy abszolút izgalmas feladat, de még ennél is izgalmasabb a történet, ugyanis nekünk az RGK-ban, Frankfurtban van egy nagyon nagy és komoly projektünk Moldova területén, és Dél-Ukrajnában is dolgoztunk, de hát most ugye mind a kettőt el lehet felejteni. De már megvannak ezek az eredmények. Ezek az úgynevezett részkori ilyen hatalmas telepek, ahol lehet látni, hogy ilyen sugaras alakban állnak a házak, és igazából nem nagyon lehetett tudni, hogy ezek hogy keletkeztek, hogy kerültek oda. Még most is keveset lehet róla tudni, de egy viszont biztos. A magyarországi telleken lévő házak szerkezete sok esetben nagyon hasonló. Most azon vagyunk, hogy az erdélyi településeket is bekapcsoljuk, hogy meglegyen a hiányzó láncszem, hogy a kapcsolat, és megpróbálunk ezzel kapcsolatban valamit kideríteni, hogy vajon a Kárpát-medencei késő neolitikum hogyan volt az előidézője a kukuteni, vagyis kelet-romániai, és tripolje kultúrának, ez már a Kárpátokon kívül van, amelyek ezeket a hatalmas településeket eredményezik. Hát ez az, ami most a legnagyobb izgalomban tart bennünket.
Hú, hát ez nagyon sok minden szóba került, nagyon-nagyon sok.
És minden nagyon izgalmas.
Igen, minden nagyon izgalmas. Még gyorsan térjünk vissza az izraeli barlangra, hogy ott mi volt a szám.
Időszámításunk előtt 13 000-re keltezik. Hű. Úgyhogy mindkét tipp közel volt.
Jó, hát akkor tudjuk, mindig is ittak.
Igen. Jó van. Ez egy nagyon tartalmas beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönjük Bánfi Eszternek, hogy itt volt, és elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk a további kutatásokhoz.
Köszönöm ezt is, a meghívást is, és minden jót kívánok.
Köszönjük.
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.